Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem és újong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az életútját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, az első korintusi levél első részéből, a 18-tól a 31-ig terjedő versekből, és olvasom még a második résznek első 5, majd a 8. és 9. verseit. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs, hol az írás tudó, hol a világ vitázója? Nem tette bolondságá Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége, mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, aki a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, mondja Pál, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fő lényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna a dicsőség urát, nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Isten tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, hogy beletekinthessünk az Isten világába, és hogy növekedhessünk hitben lélek által. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi lelkünk, Urunk, mert maga a boldog Isten az, aki hív most bennünket önmagához, és szeretnénk, Urunk, ebbe a boldogságba, ebbe a teljességbe beletekinteni, sőt, bemenni ebbe, ahogyan írva is található az igében, hogy az Isten népének van nyugodalom napja, s magasztalunk azért, Urunk, hogy mi bemehetünk a te nyugalmadba, a te békességedbe, hiszen maga az Úr Jézus hív és szólít minnyájunkat. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. Úr Jézus, te látod, hogy mennyire nagy szükségünk van arra, hogy veled élő közösségbe legyünk, hogy a lelki tekintetünket te rajtad megnyugtassuk. Kérünk, Úr Jézus, hogy készítsd el számunkra a te igédet, hogy mindazok, akik erőtlenek, számukra az Isten beszéde erősségé legyen. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, mert van hatalmad őket meggyógyítani, fájdalmukat csillapítani, és esedezünk, Urunk, a gyászolókért. Légy, Urunk, számukra életté, hogy megvigasztalódást találhassanak a feltámadott Krisztus által. Könyörgünk, Urunk, hogy készítsd el igédet, hogy lehessen a számunkra életté, megelevenítő igévé. Kérünk, áld meg igédet, igédre való figyelésünket, Isten tiszteletünket, a Szentlélek ereje által, Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található a II. Korintusi levél 3. részében, a 12-től a 18-ig terjedő versekben, és az 1. Korintusi levél 2. részének 5. versében. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplettett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmarad, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön, de ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, minnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjon. Kedves szeretett testvérek, minden híradás arról szól, hogy Magyarországon elkezdődött a vizes világbajnokság, és mindazok, akik ebben érdekeltek, nagy-nagy izgalmakkal készültek már évek óta, és az utolsó napok simításai még nagyobb izgalmakkal teltek el, hiszen ebben a nyári időszakban, ahogyan erről híradást is kapunk, gyakorlatilag a világ szeme Magyarországon még közelebbről a vizes világbajnokságnak a résztvevői nyugszik meg, hiszen mindenki érdekelt abban, hogy az ország a képviselője minél jobb helyezést érhessen el ezen a világméretű megmérettetésen. Láthattuk és hallhattuk, hogy közel majdnem 200 országból vannak itt résztvevők, és hát mindenki azon iparkodik, kedves testvérek, hogy minél hamarabb és minél jobb eredménnyel csapjon a célba, legyenek azok úszók, nyíltvízi úszók, szinkronúszók, műugrók, vízilabdázók, mindenki arra törekszik, hogy a tőle felhető legjobb eredményt tudja megmutatni. És még a pszichológusok is arról számolnak be, hogy a nyári időszakban, ami szünidő, ami gyermekeink, hát ha inspirációt kapnak arra, jó bizonyságul, látva ezt a sok sportolót és versenyzőt, hát ha kedvük lesz az úszáshoz, vagy egyáltalán valamilyen sport elkezdéséhez. És hát tudjuk, hogy mint mindenben vannak megszállottak, elkötelezettek, akik képesek messzi országokból is elkísérni az ő sportolójukat. Mi magyarok most nagyon kedvező helyzetben vagyunk, hiszen hazai pályán kísérhetjük figyelemmel a mi él versenyzőinket, akiket manapság már szintén úgy nevezünk, hogy sportikonok, illetve sztárok, és hát nyilvánvaló, hogy nagyon sokan azért is nevezik így őket, mert rendkívül figyelemmel kísérik az ő munkájukat, sportolói hivatásukat, mert hiszen példaképek. És valóban azt kell, hogy mondjuk, hogy egy sportoló lehet jó példaképpé, lehet jó példaképpé. De van számunkra egy olyan ikon elrejtve ebbe a teremtett világba, amit a Kolosséi levél hoz elénk, akit Jézus Krisztusnak hívnak, és boldog az az ember, aki rátekint, és boldog az az ember, aki miközben fedetlen arccal, mindent letéve az Isten kezébe, az Isten igéje számára meg tudja nyitni a lelkét, és engedi, hogy az Isten bölcsessége legyőzze és megszabadítsa emberi gondolatai közül. Hát, kedves testvérek, Jim Caviez, aki a Mel Gibson által rendezett Passió című filmnek a film főszerepét, Jézust alakította, keresztény színész lévén vallott arról, hogy mit is jelentett neki a főszerepnek, a legnagyobb ikonnak az eljátszása, és megvallott azt, hogy rendkívül nagy próbatételt jelentett számára ez a film, már attól fogva is, hogy teljesen alkalmatlannak tartotta magát erre a szerepkörre. Eltökélte magában, hogy rendkívül mély ima életet fog élni ezt megelőzően, és ez alatt is, a forgatás alatt, és hogy böjtölve is imádkozva fog törekedni arra, hogy a legjobb alakítást tudja nyújtani, a legjobb eredményt tudja felmutatni. Lelki belső szobájában nagyon sokszor vívódott, és Isten az ő igéjével vezette, és számtalan esetben érezte, ahogy Isten a lelkére beszél, és szinte kérdezi, meddig akarsz még elmenni az én szenvedéseimbe? Mit akarsz még megmutatni a szenvedésekből? Nagyon sokan intrikálták akár a rendezőt, akár a szereplőket azért, hogy miért nem a feltámadásról forgatnak filmet, ha már Jézus film. Miért csak egy felvillanó kocka a film végén, amely utal magára a feltámadásra? És hát maga a film is nagyon mély és megrendítő, és a főszereplő is elmondja, hogy az eltökéltsége mellett a valóság, amit átélt, hogy már a forgatás első napjaitól fogva elég nagyfogú tüdőgyulladásban szenvedett, tele volt a tüdeje vízzel, olyan bélfertőzést kapott, amelynek következtében valóban nem tudott egyebet tenni, csak böjtölni és imádkozni. Aztán ezek a megmérettetések még tovább mentek, hiszen a film forgatása nem volt egyszerű. Sok kint és fájdalmat kellett, hogy elszenvedjen akarva akaratlanul is, akár csak a korbácsolás filmkockáinak a rögzítése közben, hiszen volt, amikor az ütés félrement, és valóban az ő testét érte és szakította fel. Aztán, amikor a keresztre feszítésnek a képkockáit rögzítették, elmondja ez a keresztény színész, hogy kiment a helyről a bal válla, és amikor a forgatás közben akár jó néhányszor is leejtették a keresztet, úgyhogy ő azon rajta volt, hiszen újból kellett forgatni, újból kellett venni egy-egy kockát, akkor, kedves testvérek, átélte azt, hogy annyiszor ment ki, ugrott ki a helyéről a bal válla, és azt mondja, hogy el volt kékülve magától a fájdalomtól, és olyan súlyos szívbetegség alakult ki nála, hogy gyakorlatilag egy orvos, aki a stábot kísérte és megvizsgálta, azt mondta Mel Gibsonnak, hogy bármikor megállhat a szíve. És a rendező azt mondta, hogy te döntsd el, elhangzik a kérdés, mennyit akarsz még megmutatni a fájdalmaimból. És az utolsó forgatási napon, még a villám is belé csapott, óriási nagy fényáradatot vett maga körül észre, és azt látta, hogy a stáb tagjai és mindazok, akik a forgatáson részt vesznek, egyszerűen teljesen a földdel egyenlő pozícióban vannak, a szemüket sem merték rá felemelni, hiszen kétséges volt, hogy egyáltalán túléli-e ezeket a nagy próbatételeket. És miért mondom mindezt el, kedves testvérek, mert a világ nem kíváncsi a szenvedésre, még a keresztény emberek is szívesebben néznék csak a feltámadást, mint az azt megelőző passiót, Krisztusnak a szenvedés történetét. Hát a vízás révése már ettől távol. Azt mondják, hogy a döntőkre vásároltak elsősorban jegyeket, és a selejtező futamokra még mind a mai napig lehet jegyeket venni. Vagyis a mai ember nagyon értelmesen mit akar? Meg akarja magát kímélni a fölösleges tusakodásoktól. Hát ki kíváncsi arra, hogy egy versenyző mennyit edz? Ki kíváncsi arra, hogy ki fog bejutni a selejtezőből? Arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki fog a dobogóra felállni. Részt akarunk vállalni az örömében, a győzelmében. És nem akarjuk elfogadni, hogy nincs győzelem, nincs feltámadás kereszt nélkül. Hogy nincs megváltozott élet bűnbánat és bűnvallás nélkül. Mert a bűnbánat és a bűnvallás hozza maga után, vonza be az Istennek azt a megbocsájtó kegyelmes szeretetét, amely kegyelem az ember életét képes megváltoztatni. De mikor? Akkor, hogyha én képes vagyok az én emberi megkötözött, nyomorult bűnös voltomból feltekinteni a szenvedő Krisztusra, és akkor élhetjük át, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, minnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre, mert tetszett az Istennek, annyira kedves ez a kijelentése az igének, tetszett az Istennek, szuverén módon eldöntötte Isten, hogy nem feltétlen a bölcseknek fogja adni a Krisztus megismerését, vagy nem a gazdagoknak, vagy a befolyásosoknak, hanem tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága révén, azáltal, miközben mi halljuk a keresztről szóló bizonyságtételt, Isten megragadja a lelkünket, és ahol a lélek, ott lesz a szabadság, mert Istennek van hatalma felszabadítani az ember lelkét a bűn kötelei, az emberi önigazságok kötelei közül. És boldog az az ember, aki megtapasztalja Istennek a jelen valóságát. Hát, kedves testvérek, többször is elhangzik itt a felolvasott igékben az a kifejezés, hogy dicsőség. Amikor a Szentírást tanulmányozzuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy mindennek, amihez Istennek köze van, megjelenik rajta az ő dicsősége. Az Új Szövetségben egyenesen arról olvasunk, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, az Isten dicsősége minden ember számára. Milyen csodálatos, hogy Krisztus úgy jelenik meg, mint Isten dicsősége. És amikor az Ószövetségben megnézzük, hogy mit jelent az Isten dicsősége, az ő fensége, akkor a héber szó azt a tartalmat adja vissza, hogy az Isten fensége nem más, mint az Isten jósága és a szépsége. Mitől szép az Isten? Attól, hogy jó. Láthatunk ebben a világban sok szép embert. Az Isten szemében ki a szép? Aki jó. És ki lehet jóvá ebben a világban? Aki engedi, hogy Krisztus szemlélve Isten lelke az élet változást kimunkálja bennünk. Mi úgy indulunk el Isten felé, kedves testvérek, hogy mindnyájan megkötözött életű emberek vagyunk. Megkötöz a múlt, megkötöz a hagyomány, megkötöz a családi tradíció, a szokás, megkötöz az, ahogyan mi elképzeljük a világot, ahogyan a világképünket kiformáltuk. Nagyon sok minden megkötöz bennünket. Annyira megkötözte a választott népet is a bűn, hogy amikor Mózes, hát csalódik testvérébe, Áronba, önmagába, hogy nem, mikor össze is tört a kijelentés két kőtábláját. A testvére meg azt állítja, hogy ő semmit nem csinál, csak bedobta a tűzbe az aranyakat, s abból pedig aranyborjú jött elő. A bűnös ember magyarázkodása, hogy meg tudjuk szépíteni a bűneinket, ahelyett, hogy letennénk, ahelyett, hogy megragadnánk a lehetőséget, hogy Isten formálni kezdjen bennünket, mert addig nem tud, amíg mi szépítgetünk, amíg kozmetikázunk. Valljátok meg a ti bűneiteket. Isten nem azért kéri, mert ítéletet akar tartani. Nem tud addig munkába kezdeni, amíg mi ragaszkodunk a bűnünkhöz. És hát elmondja Isten Mózesnek, Mózes könyvében, hogy hát téged beviszlek, de ezt a népet nem viszem sehova innen. Mostantól kezdve nem megyek veletek. És Mózes elkezd alkudozni, Uram, ez a nép mégiscsak a te néped. Mutasd meg a te dicsőségedet. Mutasd meg a te arcodat. Emlékszünk jól Mózes élet történetéből, hogy Mózes első kérése az volt az Isten felé, az égő csipke bokornál a Hórebnél, akkor hangzott az ige, hogy Mózes, Mózes, szent ez a hely, ahol állsz, vedd le a te saruidat, tedd le a te bűneidet. Szent ez a hely, Mózes, nem jöhetsz tovább, nem láthat többet, mint amit én szeretnék neked adni, ha le nem veszed a sarudat, ha meg nem vallod a bűneidet, ha le nem teszed az eddigi életedet. És Mózes, akit név szerint ismer az Isten, azt kérdezi, hogy Uram, mondd meg, hogy hogy hívnak téged. Most gondoljunk bele, hogy Mózesnek Egyiptomba, a fáraó udvarába, a korabeli ismeretek szerint körülbelül 1000 Istennek a nevét kellett megtanulnia, és hogy mit tanítanak róluk. 1000 Istennek a nevét. És Mózes nem tudja, hova tenni Istent. Azt mondja, hogy mondd meg a nevedet, hát elküldesz a néphez, hát az ember nem szeret a múltjába visszanézni, pláne hogyha ölt. Hogy megkötözte Mózest a bűne, a múltja, a fájdalma, ott kellett, hogy hagyja emiatt a népét, akit felismert, megismert, ott kellett, hogy hagyja azt az Egyiptomot, ahol felnövekedhetett. Kedves testvérek, ugye mit tudna tenni? Kérdezi az Istent, hogy hívnak téged? És azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Mózes, a többi Isten nem létezik. De én a létező Isten vagyok, és én szólok most hozzád, és én küldelek téged. És Isten olyan csodálatos változást tud kimunkálni Mózes életében, hogy ezt olvassuk Mózes második könyvében, a 33. részben, a 11. versben. Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogyan egyik ember beszél a másikkal. De gyönyörű, kedves testvérek, érdemes megvallani a bűnöket, érdemes letenni az önigazságokat, érdemes letenni a mi nagy elképzeléseinket, bizony érdemes. Isten nem értelem ellenes, ahogyan Pál apostol sem, sőt azt halljuk Pálnak a szavaiból, hogy változzatok meg a ti elmétek megújulásával. Miért? Hogy meg tudjátok ítélni, mi az Isten akarata. És tudjuk, hogy amikor Mózes bement az Istennel való közösségbe, a szent sátorba, miután onnan kijött, leplet tett az arcára, hogy a nép ne lássa arcának sugárzó voltát. Pál ezt a tényt ragadja meg, és mondja azt, hogy ez a dicsőség mulandóság, mert aki Mózes felé fordul, az csak a törvényig juthat el, de Isten nagyobbat adott Jézus Krisztusban. Olyan ez, mint amikor valaki a legnagyobb nyári kánikullába szikrázó napsütésben arra hivatkozik, hogy mekkora nagy fénye van egy gyertyának. Hát hogy ne lenne fénye a sötétségben? De a nagy világosság gyakorlatilag teljesen kiüti a gyertya fényét, mert gyöngén világít a napsugarai mellett. Pál erre hivatkozik, hogy amíg nem tudtok eljutni Krisztusig, amíg nem tudjátok letenni a bölcselkedéseiteket. Hát Cicero az ókori világban ezt mondja a keresztről. A keresztnek már maga a neve is álljon távol a római polgártól, de nem csak a testétől, hanem a gondolatvilágától, szemétől, még a fülétől is. Mit mond az ókori gondolkodó? Fordulj el a keresztől! Ez nem méltó egy római polgárhoz. Ne foglalkozz a kereszttel, se azokkal, akik azon függnek. Ez egy egészen más világ. Na most a zsidó választott nép mit mondott? Megbotránkoztak, mert azt mondták, hogy átkozott mindenki, aki fán függ. Fordulj el a kereszttől, fordulj el a Krisztustól. Emberi elgondolások, emberi következtetések, vallási axiómák. Kedves testvérek, Mózes dicsősége látható volt, látták az ő orcáján az Isten jelenlétét, ahogyan beszélt az Istennel, és az új szövetség népe számára még nagyobb ígéretet ad az Úr, hogy tekintsetek fel Krisztusra, a hit szerzőjére. Kedves testvérek, lesznek most, akik a vizes vévén, most ezt megragadjuk, mert most erről szól a világ, és nagyon sokan a szemüket ezen fogják nyugtatni, hogy a sportolójuk milyen eredményt ér el, le nem fogják venni a szemüket róla, amíg fel nem áll a dobogóra, és boldogok lesznek. De vajon Jézussal mennyi időt töltünk? Mennyi időt szánunk arra, hogy szemléljük Krisztust? És vajon hogyan akarunk tudni Krisztusról? Mert úgy kell, hogy tudjunk róla, mint Pál is, aki azt mondta, kizár mindent, nem akar tudni másról, csak Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. Mert a keresztről szóló beszéd bolondsága az Istennek ereje. Kedves testvérek, nem diploma kell ahhoz, hogy valaki betekintést találjon az Isten világába, hanem engedelmes szív. Nem vagyon kell ahhoz, hogy nekünk részünk legyen az örök életben. A gazdag ifjú sem tudta a leplet levenni a szívéről, mert a pénz meg az önelégültség, hogy a törvényt megtartja, neki elég volt, ő nem akart többet látni. Ugyan még hiányzott a trófeák közül az örök élet, és meg is kérdezte, hogy hogyan lehetne az övé, de amikor Jézus elmondja, felajánlja neki, hogy tégy le mindent, és kövess engem. De sok kötelék volt a szíve körül. Nem tudott meg sem mozdulni. S ugyanezt tapasztaljuk Saulnak az életében is. Kedves testvérek, miért ment ő Damaszkuszba? Egy rendkívül vallásos ember volt, mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb zsidó farizeus tanító. El is mondja, hogyha lenne mivel dicsekedni, neki bőségesen lenne mivel. Héber a héberek közül, Benyámin törzséből származik, Gamáliel lábainál tanult. És ez a sok emberi elért eredmény Sault megkötözte, fogva tartotta. Ő még nem az Isten kegyelmében volt, ő a törvénynek a fogságában élt. És kedves testvérek, aki fogoly, aki bűnben van, az nem tud egyebet csinálni, még ha akármilyen jó szándék is vezérli, mint hogy megkötözzön másokat. Miért megy? Megkötözze a keresztényeket. Nagy baj, amikor kijelentjük azt, hogy csak így lehet üdvözülni. Nagy baj van ott, amikor megszabjuk, hogy egy templomba ki hova ülhet. És olyan dolgokat hozok, amelyek vidéken vagy városon az egyházi életbe sokakat arra vezet, mint Marxot, hogy elhagyta az egyházat. De tudjuk Marx Károlyról, hogy ő pap neveldébe teológus hallgató volt, és amikor felismerte az egyháznak a mocskát, a szennyét, a bűnök elé tárultak, hogy milyen gyarló az ember, akkor is, hogyha pap vagy lelkész, vagy presbiter, vagy elöljáró, vagy egyszerű egyháztag. Kedves testvérek, mivel ő az egyházra nézett meg az emberekre, megcsömörlött, és elhagyta, és hát így született meg Marx Károly és az ő szellemi tanítása. Mi ebből számunkra a tanulság? Már az Ószövetségben is ott van az a boldogító tudat, az az ösztönzés, ami megszólal még a Zsoltárok könyvében is. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól jön. Még az áldozó halmokra is hiába tekintek, a fölé kell emelni a tekintetemet. Kedves testvérek, nem nézhetünk emberekre, nem nézhetünk szerveződésekre. Ki a keresztjén, aki Krisztusig emeli fel a tekintetét, és őt szemléli, aki Krisztusban gyönyörködik. Ez a gyönyörködés életet átformáló csoda, Istennek ereje. És a korintusi levél éppen azért született meg, mert úgy a korintusi gyülekezet, mint az egyének, akik ezt alkották, egyfajta megosztottságon, egyfajta lelki torzuláson mentek át. És olyan jó látni azt, hogy Pál nem valami vaskos ítéletet hirdet fölöttük. Jó dolog látni azt, hogy nem kioktatja őket, hanem egyszerűen átadja őket az Isten igéjének, Krisztus keresztjének, és az alapokhoz akarja őket újból elvezetni. És azt mondja, hogy nektek a szenvedő Krisztus szemlélésére van szükségetek. Nektek látnotok kell, hogy Krisztus mit tett értetek, és ez egy olyan életváltozás kell, hogy létrehozzon bennünk, kedves testvérek, amit emberi szavak soha nem fognak tudni elérni. Például ott van Péter apostol élete. Szeverényi János testvérünk tett bizonyságot a Miért konferencián, és nagyon magával ragadott ez a szemléltető kép, amit mondott, akár Pálról, Péterről, vagy akár Ábrahámról. Elmondja, hogy Péter, mint egyszerű hétköznapi ember, mint halász, hát bizony ő is csak ember volt, ismerjük a Bibliából a természetét. S egészen biztos, hogy a felesége meg az anyósa erőteljesen próbált ezen valamit faragni, de nem ment. És a Szeverényi János a maga derűjével elmondja, hogy hányszor mondhatta a felesége Péternek, hogy te Petya, ez így nem jól van, elmész a templomba, aztán hazajössz, azt megint hangoskod. Ez így nem jól van, jobban szeresd a gyereket, többet törődj velünk. Ugyanezt mondhatta az anyósa is, akár több éven, hosszú éveken át. És azt mondja a Szeverényi János testvérek, ami nem ment a feleségének, meg az anyósának. Egyszer, mikor Simon Jóna fia együtt van Jézussal, a csodálatos halfogást követően, magától mondja ki, hogy Uram, én bűnös ember vagyok. Kell nekünk Krisztus jelenléte? Bizony kell. Kell nekünk szemlélni, hogy milyen az Isten? Bizony, hogy kell. Mózesnek azt mondja, elvonultatom előtted fenségemet. Mert Mózesnek az a második kérdése, hogy mutasd meg a te orcádat, mutasd meg a te utadat. És amikor az ószövetségi ember ezt kéri, akkor azt kéri, hogy mutasd meg, Uram, hogy milyen vagy. És Isten azt mondja, hogy nem mutathatom meg a dicsőségemet neked szemtől szembe, mert abba belehalsz. De nézd, megnyitom a lelkemet, és megmutatom neked, hogy mi van a szívemben, hogy milyen vagyok. És kedves testvérek, Isten akkor adja Mózesnek ezt a csodálatos igét, Mózes második könyve 34. fejezetében. Ekkor leszállt a felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevét, elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait, harmad és negyed ízig. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete nagy. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme Krisztusban. És a Máté evangéliumában arról beszél az Úr Jézus, hogy Atyám, hálát adok neked, hogy ezt nem a bölcseknek jelentetted ki, hanem az együgyűeknek és a gyermekeknek. Elmondja Jézus, hogy az Atya mindent a kezébe adott, minden hatalmat, láthatók és láthatatlanok fölött. És kedves testvérek, amikor Jézusnak minden hatalom a kezében van, akkor mutatja meg, hogy ő kicsoda, és mit mond itt az igében, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok a lelketeknek. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd lelkű vagyok és alázatos, és megnyugvást találtok lelketeknek. Jó az Isten, és irgalmas. Szép az Isten, érdemes benne gyönyörködni. Lenyűgözi az ember lelkét az Isten jósága. Jézusnak minden hatalom a kezében van, s megmutatja, hogy ő szelíd lelkű és alázatos. Megmutatta a kereszten is. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Amikor az embereknek hatalom van a kezükben, és megmutatják, hogy a hatalom az ő kezükben van, tudjuk, hogy akkor mi van. Megmutatják, hogy náluk van a hatalom, és rombolnak, és megkötöznek, és elveszik a boldogságot, és megjelenik, hogy milyen az ember az Isten nélkül, amikor hatalmaskodik. Kedves testvérek, nagy az Isten kegyelme, és nagy az ő szeretete, és ezt a dicsőséget szemlélhetjük az Isten szépségében, amikor őre áttekintünk. Ezért mondja azt, akár Péter apostolnak a levele is, hogy szentek legyetek, aztán hallunk arról a hegyi beszédben, tökéletesek legyetek, mint ahogyan a ti mennyei atyátok is tökéletes. Mit szeretne az Isten? Velünk, keresztény emberekkel megváltoztatni az életünket, hogy Krisztus központúvá legyen az életünk. Krisztus nélkül, megtérés nélkül én központú az ember. Ez pedig azt jelenti, hogy a bűnnek a lenyomatát hordozzuk magunkba, hogy az ember olyanná akar lenni, mint az Isten. Van ennek szelídített formája is, az a legveszélyesebb. De az én központú ember sokféle központot meg tud találni ebben a világban. Lehet pénzközpontú, lehet családközpontú, még lehet egyházközpontú is. Gondoljunk csak azokra a vallásokra, tanításokra, amelyeket, ha elvakultan hisznek emberek, mennyi megkötözöttséget és fájdalmat tudnak okozni másoknak. A lepel Krisztusban vétetik el, és ez a mi nagy örömhírünk. Kedves testvérek, bármilyen megkötözöttségünk, szomorúságunk, bűnünk vagy nyomorúságunk is legyen, amely visszatart, amely nem engedi, hogy Krisztus szemléljük, tegyük le az Isten kezébe, mert ahol a lélek, az Úrnak lelke, ott van a szabadság, és ahol ott van az Úrnak lelke, ott vallják meg, hogy Jézus Krisztus Úr. Nagy dolog ez. Annak idején egy paraolimpián néhány évvel ezelőtt történt meg ez az esemény. A 100 méteres futáshoz álltak rajtba olyan paraolimpikonok, akik természetesen voltak műlábbal, vagy éppen tolószékben, vagy kerettel indultak neki ennek a 100 méternek. Ez számukra óriási nagy kihívás volt, de számukra is éltető erő a sport, hogy az ő kitartó erejüket növelje, szorgalmat adjon nekik, egyfajta önbecsülést, hogy ők képesek erre. És amikor már a távnak a felénél járhattak, az egyik társuk felborult, és a többiek csak arra eszméltek, arra figyeltek fel, hogy a társuk sír, mert elesett és elbukott, és nem tudja folytatni a versenyt. És akkor a többi 8 kedves testvérek abba hagyta a versenyt, visszament a társukhoz. Egy dankóros kislány átölelte ezt az elesett sportolótársát, és azt mondta, hogy nálad nélkül mi nem akarunk bemenni a célba. És összekarolkoztak, és együtt mentek be a célba, és gyakorlatilag mindnyájan győztessé lettek. És hát a néző közönség, aki mindezt végignézte és átélte, hát szem nem maradt szárazon, mert rádöbbentek arra, hogy az egymás fölött aratott győzelemnél van egy sokkal csodálatosabb dolog, egymás győzelemhez segíteni. Tehát a keresztény ember és a keresztény közösség mire kap elhívást? Arra, hogy a szenvedő és feltámadott Krisztust tudjuk szemlélni, és a szemlélődés közben, ahogyan Isten formál bennünket, meg tudjuk látni nem csak Krisztust a maga valóságában, és Istennek a szépségét és jóságát, hanem meg tudjuk látni a másikat is. És többé nem csupán mi akarunk bemenni az örök életbe, hanem nem akarunk mások nélkül bemenni oda. Ismételten Szeverényi Jánost hadd idézzem, azt mondta, hogy a mai gyülekezetek megbomlott életébe számtalanszor hallja, hogy a testvérek hogyan ítélkeznek egymás fölött, hogyan kritizálják egymást. De azt mondja, én még soha nem hallottam, hogy Uram, Lajos bűnös, de nála nélkül nem akarunk bemenni a mennyországba. Értjük, mit jelent? Amikor Isten az ő szépségét kijelenti nekünk, és az ő jóságát, és az ő szeretetét, a gyülekezet nem arra való, hogy kizárjuk belőle egymást, hanem hogy befogadjuk Krisztust és ő benne egymást. És ez egy csodálatos dolog. Együtt célba érkezni, erre kaptunk elhívást. Panaszotok van egymás ellen, Valljátok meg, mondjátok el, de ne mondjatok le senkiről se. Imádkozzatok, hogy vele együtt tudjatok bemenni a mennyek országába. Mi emberek sok mindent nem tudunk kimunkálni, annyi mindenen szeretnénk változtatni, embereken, lehetőségeken, körülményeken. Pál azt mondja, hogy nézz Krisztusra, gyönyörködj benne, ahogyan szenvedett érted, és aztán adj időt a szemlélődésre. Mit szeretnénk mi, kedves testvérek, üdvözülni, bemenni az Isten országába? Erről azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy ott színről színre, szemtől szembe láthatjuk majd az Urat. Ha ez a vágyunk, már itt el kell kezdeni a szemlélődést. Időt szentelni arra, hogy Krisztusban gyönyörködjünk. És amikor úgy ítéli meg a lelkünk, hogy már túl sokat néztük magunkat, már túl sokat láttunk a próbatételeinkből, hogy már nagyon is elég, hogy mindig az élet fájdalmas oldalát látjuk, nézzünk fel Krisztusra. Ajánlom szeretettel minden kedves testvéremnek, magamnak is erősen, ezt a lelki gyakorlatot, ezt a lelki tornát. Ne ragadjunk meg a földiek szintjén, lendítsük tekintetünket az élő Krisztusra. Éppen ezért mondja Pál apostol a Kolosséi levélben a Krisztus szemlélő életeknek. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent, és a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre voltok elhívva az egy testben, és legyetek háládatosak, a Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon, úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel is, incsétek egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek, amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevébe tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük a te udvaigazító szavadat, és magasztalunk téged azért, hogy ebben a világban, bár arra törekszünk, hogy minél több mindent meg tudjunk ismerni, minél több információnk legyen, mert az információ, a tudás hatalom, csak oly gyakran megfeledkezünk az ige bölcsességéről, hogy tükör által így is csak homályosan tudunk meglátni, felismerni dolgokat, igazságokat, amelyek el vannak rejtve ebbe a világba. S Urunk, elfelejtjük azt is, amiről Pál tanít bennünket, hogy el fog töröltetni az emberi bölcsesség, még a prófétálás is. S Urunk, mi pedig mennyi mindent próbálunk összegyűjteni könyvekbe, tanulmányokba, értekezésekbe, még teológiai művekben is. Pedig az igazi felismerés Krisztusban adatik, ő benne vétetik el a lepel, és Urunk, légy érette áldott, hogy te azt készítetted el a téged szeretőknek, amit emberi szem még meg sem látott, amit embernek füle még meg sem hallott, s amelyet embernek gondolata elméje még ki sem gondolt. Köszönjük, Urunk, azt a megváltoztató kegyelmedet, szeretetedet, amelyet most is hirdettél nekünk. Urunk, oly sokszor szeretnénk önerőből változni vagy változtatni. Köszönjük, hogy megmutattad, hogy csak te benned, te általad, a te szenvedésednek és feltámadásodnak ereje által mehet végbe bennünk az életváltozás, hogy létrejöjjön az a csodálatos átmenet, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Könyörülő irgalmadért esedezünk, Urunk, kérünk, hogy változtasd meg a mi életünket, bátorítsd meg a mi szívünket, hogy merjük letenni emberi vélekedéseinket, meglátásainkat azzal a reménységgel, hogy te tudod elvezetni szívünket a Szentlélek által a teljes igazságig, Krisztusig. Hadd bízzuk rád magadat, Urunk, így könyörgünk egyéni életeinkért, családjainkért, gyülekezetünkért, egyházunkért, a világ keresztjéneiért, segíts hozzuk, Urunk, a megtört szíveket. Urunk, te tudod, a te boldogságoddal, üdvözítő kegyelmeddel, jóságoddal megvigasztalni a gyászoló szíveket, akik veszteségeket élnek át. Könyörgünk, Urunk, hogy te légy a betegek gyógyítója, és te légy, Urunk, az erőtlenek erősítője, és a bölcseknek megmentője. Kérünk, Úr Jézus, hogy maradj velünk e nyári időszakban is, vezéreld szívünket, lelkünket, gondolatainkat, és juttasd eszünkbe, amikor túl sokáig pihentetnénk szemünket hiába való dolgokon, hogy reád vessük minden dolgunkat, ügyünket, bánatunkat, de elsősorban a mi lelki tekintetünket, hitünket. Az Úr Jézusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.